Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ezékel próféta könyvéből olvasom én ezen a délelőttön föl Istennek igéjét, ezékel próféta könyvének a 37. fejezetének a 27. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát ezékel próféta könyvének 37. fejezetének a 27. verse így szól: és lesz az én lakhelyem felettük, és leszek nékik Istenük, és ők nékem népem. Eddig olvasoljuk az igét. Az imaórán is említettem már, hogy az útmutatónknak a novemberi hónapra kijelölt szakasza ez, vagy igéje ez, Ezékiel próféta könyvéből, amely tulajdonképpen arról szól, ismerve Ezékiel prófétának a 37. fejezetben leírt csodálatos látomását, arról szól, hogy Isten népe hogyan újítja meg, vagy Isten hogyan újítja meg az ő népét, hogyan lesz a halott Izraelből, a halott népből élő nép, hogyan végzi előző tökéletes munkáját, és hogyan gyűjti össze a népet, majd aztán a csontokat megeleveníti, hús kerül a csontokra, majd fölállnak, majd a végén Isten az ő lelkéből ad nekik. Tehát arról szól, hogy Isten hogyan tudja az ő népét föltámasztani még a halálból is, és utána mondja el ezeket a szavakat az Úr, amikor is arról beszél, hogy és akkor majd közöttük lakozom, és lesznek az ő népem, és én pedig leszek az ő Istenük. Egy nagyon szép ígéret ez, de miről is szól? Mit is akar nekünk Isten ezzel kifejezni? És mit akar nekünk üzenni ezen a délelőttön, mert mi nem vagyunk Izrael népe, mi nem éltük át azt, amit egykor Ezékiel átélt, mi az üzenet nekünk ma? Én azt gondolom, hogy minden embernek a nagy kérdése, vagy a nagy vágya az, hogy boldog legyen. Ugye a boldogság egy olyan sarkalatos kérdése az embernek, minden embernek, ami hát nagyon meghatározza gondolkodását, meghatározza cselekedeteit, meghatározza az egész életét. Mert ha megkérdezzük az emberektől, hogy mit szeretnének az életben, hát boldogok lenni. De mi kell ehhez a boldogsághoz? Nem tudom, mi lenne az, ezek mindig olyan nagy költői kérdések, hogyha most itt mindenkinek szint kellene vallani, és megkérdezném tőle, és fölállna mindenki egyesével, és elmondja, hogy neki mi lenne szükség, vagy mit érez, hogy mi kellene ahhoz, hogy ő boldog legyen. Hát, én azt gondolom, hogy sokféle dolgot sorolnánk föl. Az emberek sokféle dolgot sorolnak föl, vagy szeretnének, amikor az ő boldogságukról gondolkodnak. Igen, valaki azt mondja, hogy de jó lenne, ha lenne egy jó állásom. De jó lenne, hogyha ha ki tudnák békülni, vagy ki tudnék békülni a szeretteimmel. Boldog lennék akkor, ha lenne végre egy lakásom. Boldog lennék akkor, hogyha a gyerekeimet fölvennék a főiskolára, egyetemre, boldog lennék ekkor, és ezerféle dolgot tudnánk elmondani, és amit úgy gondoljuk, hogy ha ez meg lenne, ha ez megtörténne az életemben, akkor boldog lennék. Ha lenne elég fizetésem, hogy a családomat el tudjam tartani, boldog lennék, ha ebből még adni is tudnék valakinek. Tehát, hogy ezerféle dolog van, amit mi föl tudnánk sorolni azért, amire azt mondanánk, hogy hát, hogy ez már boldogságot jelentene számunkra. És tényleg ezek a dolgok nagyon fontosak. Mondhatnánk mi talán egy kicsit behúnyt szemmel, vagy túlzottan vallásoskodva, jó, hát ezek a dolgok nem fontosak. Nem, hát keressétek az Istennek országát, hát az az igazán hívő ember, aki azt mondaná, hogy hát nekem az lenne és akkor lennék boldog, hogyha Istennel még szorosabb közösségben lennék. Valószínűleg senki nem elsősorban ezeket mondaná, hanem azt mondaná el, ami a mindennapokban őt foglalkoztatja, amelyről, hogyha ezek a dolgok meglennének, akkor egy kicsit jobb lenne az ő élete. Tehát egy kicsit biztonságosabban élnénk, mert erről szól a mi életünk, mindaz, ami megvan, vagy mindaz, ami után vágyunk, vagy amire azt gondoljuk, hogy ezek fontos dolgok, és ebben benne van az is, hogy megfelelő fizetésem legyen, hogy legyen az én fejem fölött egy hajlék, és hát ezer más dolog, legyen miből kifizetni a számláimat. Ezek olyan dolgok, amelyek a biztonságomat jelentik. És tulajdonképpen, ha egy kicsit átgondoljuk azokat a kéréseket, amelyeket mi ilyenkor el szoktunk a magunk boldogságával kapcsolatban mondani, ha ezeket összegyűjtjük, akkor mindegyiknél meglátjuk azt, hogy ezek mind arra irányulnak, hogy az embernek legyen az életében biztonság. Tehát egyfajta biztonság, amelyben meg tudok nyugodni. Mert tudom, hogy lesz holnap mit enni a családomnak, mert tudom, hogy nem fogunk megfagyni a télen, mert tudom azt, hogy valamilyen szinten biztonságban van a gyermekemnek a jövője, tehát egyfajta biztonság, amire vágyunk. Emlékezzünk csak arra a jól ismert ígér, amit szoktunk is hangoztatni, amit hallunk, olvastunk az igében, amikor azt mondja, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szímet. Vagyis a reménytelenség. A reménytelenség az mindig beteggé teszi a szívet. A bizonytalanság az mindig felőrli az embernek a gondolatait, felőrli a lelkét, felőrli az egész életünket, családunknak a békességét, az a reménytelenség, amiben vagyunk, mert nem tudunk ezen túl nézni. Tehát, hogy mi az, ami fontos az életünkben? A biztonság. És mit olvasunk Isten igényében? Azt olvassuk, hogy és lesz az én lakhelyem közöttük, vagy fölöttük, és leszek nékik Istenük, és ők lesznek az én népem. Miről szól ez az ige? A biztonságról. Arról a biztonságról, amit Isten akar nekünk adni. Arról a biztonságról, amire szükségünk van. Az a biztos pont az életünkben, hogy Isten közöttünk, velünk akar lenni. Ez a mi biztonságunk. Nemrég egy más dologgal kapcsolatban kerestem egy biblia programban ki azt, hogy hányszor szerepel a szeretni, vagy a szeretni kifejezés a Szentírásban. Ugye, mert a szeretet, az egymás iránti szeretet, az a szeretet, amire szükségünk van, hisz a szeretet himnusza is arról szól, hogy a szeretet hosszú tűrő, kegyes, nem irigykedik, nem keresi a maga hasznát, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Tehát, hogy ugye, amikor a biztonságról, a lelkünkről szó, akkor a szeretet mindig előjön. És ha megnézzük, és érdemes mindenkinek, aki tud, vagy van rá lehetőség megnézni azt, hogy hányszor is szerepel ez a Bibliában, hogy szeretet, vagy szeretni több toldalékkal is előjön, és hát közel 500-szor szerepel ez a szó. És ami megdöbbentő volt nekem ebben, azt látni, hogy amikor a Szentírás beszél magáról a szeretetről, vagy maga a szeretetnek a valaki iránt való kinyilvánulásáról, a legnagyobb számban, majdnem mondhatjuk, hogy szinte nagy részt arról szólnak ezek a bibliai kifejezések, bibliai gondolatok, hogy Isten hogyan szereti az embert. És ez olyan jó érzés volt az embernek arra gondolni, hogy amikor a szeretetről beszél az ige, akkor nem arról szól, hogy elvárja tőlünk, hogy szeressünk, és hogy hogyan szeressük mi a másikat. Erre is fontos, hogy gondoljunk, éppen az imaórán beszéltünk erről erről a témáról, de most nem szeretnék ide visszamenni, de hogy arról szól, hogy Isten szereti az embereket, és szeret bennünket. Tehát az Isten felénk való szeretetének kinyilvánulásáról szól, a legtöbb szeretetről szóló ige. És ebből is azt láthatjuk, hogy milyen fontosak vagyunk mi Isten számára. Hogy újra és újra kifejezi, újra és újra elmondja, újra és újra elénk állítja azt, hogy nekünk szükségünk van rá, és ő újra és újra kifejezi azt, hogy ő kész odaállni mellénk. És erre nagyon nagy szükségünk van, testvérek. Igen, nagyon nagy szükségünk van arra, bocsánat, csak lejtettem a végzetemet. Tehát nekünk nagyon nagy szükségünk van arra, hogy újra és újra Isten elmondja nekünk azt, hogy ő szeret, és hogy mi számíthatunk rá. Bármennyire furcsa is az. A gyereknek szükség van arra, hogy a szülő átölelje, hogy elmondja neki azt, hogy szereti. A férjnek, feleségnek szükség van arra, hogy újra és újra kifejezzék azt, hogy igenis szereti a másikat, és mellette áll, és a nehézségekben is. És minden embernek szükség van arra, hogy újra és újra kifejezzük egymás felé azt, hogy mennyire számíthat rám, hogy mennyire mellette állok. Szükségünk van erre, és Isten nagyon jól tudja ezt. És ezért mondja azt olyan sokszor, és állítja elénk igében, hogy el ne feledkezzünk arról, hogy ő nem feledkezik el rólunk, hogy ő szeret bennünket. És ez az ige is, amit a hónapban elénk állított az Úr, ebben is azt mondja, és maga az Ezékiel könyvének ez az egész fejezete arról szól, hogy újra biztosítja Isten az ő népét, hogy nem feledkezik el róla, hogy számíthat az ő hűségére, számíthat az ő szeretetére, számíthat az ő gondoskodására. Mert Isten erre építi fel a velünk való kapcsolatát. Dávid azt mondja az ő Zsoltárában, a 31. Zsoltárban, és nagyon érdekes ez a gondolat, amikor azt mondja Istennek, hogy légy az erős kősziklám. Gondoljunk csak bele, hogy Dávidnak fontos az, hogy Isten legyen a kősziklája, és azt mondja, hogy te legyél az én kősziklám. Te mindig légy ott mellettem. Te lakozzál fölöttem, te legyél az én Istenem, én hadd legyek a te gyermeked, hadd tapasztaljam azt, hogy igen, te ott vagy mellettem, mert ez jelent nekem biztonságot. Nem tudom, testvérek, hányan mondhatjuk el ezt, hogy hányan szoktuk kifejezni Isten felé ezt a vágyunkat, hogy Uram, légy az én kősziklám. És ez minden pillanatban kell, és szükséges, hogy ez így legyen. Hogy legyen ő a biztos pont, mert ez az én boldogságomnak az alapja, ez az állandóság, ez a biztonság, amit Isten jelenléte, Isten szeretete jelenti számomra. Amikor Dávid elindul Góliát ellen, akkor ugye azt olvassuk az igében, hogy Dávid, amikor elindul Góliát ellen, és látja azt a hatalmas óriást, aki pajzsal, dárdával, karddal jön ellene, és azt mondja Dávid akkor, hogy te pajzsal jössz, és karddal és dárdával jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened. És nem azért mondja ezt Dávid, mert meg akarja ijeszteni ezt a hatalmas embert, hanem azért mondja, mert ő magát bátorítja azt, azzal, hogy lehet, hogy te abban bízol, hogy van kardod. És látszólag tulajdonképpen ő áll azért nyerésre. Egyrészt sokkal hatalmasabb, sokkal magasabb, sokkal erősebb, mint ez a gyenge fiatal Dávid, akire amikor ráadták Saulnak a páncélját, meg sem tudott mozdulni, és akkor ott van vele szemben az az ember, akitől még Saul is megijedt, mert ő sem állt ki vele harcolni, pedig ő azért hatalmas, erős volt. Azt mondja az ige, hogy az Izrael népe közül mindenkitől egy fejjel magasabb volt Saul, és akkor még ő sem mert kiállni vele, hát akkor Dávid, aki kicsi fiatal fiúként, vagy fiatal emberként indul, akkor persze, hogy látszólag neki semmi esélye nem volt a Góliáttal szemben, de ő magát bátorítja arra, hogy de hát az én bizonyosságom, az én biztonságom az azért van, mert az Úr az én kősziklám. Mert én ő benne bízom. Dávidnak kellett a bátorítás ebben a nehéz helyzetben. És én azt gondolom, hogyha egy kicsit félretesszük Dávidnak a történetét, és csak magunkra gondolunk, akkor hányszor találkozunk Góliátokkal? Hányszor éljük át azt, hogy olyan harcokba kényszerülünk bele, amiben úgy érezzük, hogy itt nekünk egy fikaszni esélyünk nincs. Hát ez lehetetlen, mert ha emberileg kiszámítjuk a dolgokat, akkor azt mondjuk, hogy semmi esélyünk nincs, hogy vagy túléljük, vagy ebben a dologban győzelmet arassunk. És hogyha az ember csak erre tekintene, és igazából kimondhatjuk, hogy az egész életünk egy ilyen harc. De Dávid emlékezteti őt, önmagát arra, hogy de Uram, te vagy az én kősziklám, én benned bízom. Én akkor, amikor a saját életemet látom, vagy a gyermekeimnek az életét látom, vagy a jövőmet, vagy a jelenemet látom, akkor nem tudok másra gondolni, csak azokra az ígéretekre, és azokra tudok támaszkodni, amit te nekem megígértél, hogy te velem vagy, hogy te vagy az én kősziklám, hogy te vagy az én Istenem, én a te néped közé tartozom, és te közöttem élsz, az én életemnek része vagy. Dávid ezért mondja ki, hogy soha ne feledkezz el, hogy mennyi jót tett veled. Ugye, amikor a lelkének mondja, áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el, mennyi mindent tett veled. Tehát, hogy Isten tudja, hogy nekünk szükségünk van arra a bizonyosságra, amellyel ő mellettünk áll. És nézzük csak meg azokat az embereket, akik Istennel jártak, hogy újra és újra ki is fejezték ezt a vágyat. Amikor Mózes azt mondja, hogy mutasd meg a te dicsőségedet, vagy amikor elindulnának a néppel is, az Úr azt mondja, hogy induljatok el, és azt mondja Mózes, hogy nem, ha te nem jössz velünk, akkor mi nem megyünk sehova. Mert addig nem vagyunk biztonságban, amíg te nem vagy ott. De testvérek, miért van az, hogy mi mindig elbizonytalanodunk? Még abban is elbizonytalanodunk, hogy szeret Isten. Mert Isten újra és újra elmondja, hogy szeretlek téged, hogy a népemmé fogadlak téged, és nem feledkezem el rólad. Miért kell ezt annyiszor elmondani? Hát azért, mert mindig elbizonytalanodunk ebben, hogy tényleg szeret Isten. Miért is szeret engem, ha szeret? Megérdemlem én az ő szeretetét? Egyáltalán miért szeret engem? Mi az oka annak, hogy szeret? Még sokszor az is elgondolkodható, hogy a szeretteim miért szeretnek engem, mert sokszor olyan kiállhatatlan vagyok, mert sokszor nem úgy viselkedek, és mégis szeretnek engem. Mi az oka annak, hogy Isten szeret engem? Megérdemlem? Igen, és elbizonytalanodik az ember. Még az Isten szeretetében is. És azt mondja itt ez az ige, az előbb felolvasott részben, hogy nem azért szeret titeket az Isten, mert mindenkinél többek vagytok. Nem azért szeret benneteket Isten, mert megérdemlitek. Nem azért szeret Isten, mert ti olyan szerethetők vagytok, mint ahogy mi ezt látjuk is. Hát, ha Izraelre tekintünk, akkor mindig fölmerül az emberben a kérdés, hogy hát nem is értjük, hogy Isten miért tűrt ennyit az ő népének. Hát, és Isten azt mondja, hogy nem azért szeretlek benneteket, mert ti olyan szerethetők vagytok, vagy ti annyira megérdemelnétek a szeretetet, hanem azért, mert szeretlek titeket. Olyan egyszerű, mert szeretlek. Mert az én tulajdonságom a szeretet. Mert ez belőlem árad. És én szeretlek benneteket. Nem azért, mert megérdemelnétek. Nem azért, mert valamit fel tudunk mutatni azért, amiért azt mondhatnánk, hát Isten ezért szeret engem. Mert hát helyes vagyok, csinos vagyok, szép vagyok, okos vagyok, és még mondhatnék magamról sok dolgot, hogy ezért szeret engem Isten. Hát hiába, nem tudunk. Vagy sőt, még azt sem tudjuk mondani, mert olyan jó szívűek vagyunk, mert mi annyira hajlandók vagyunk mindent megtenni. Tehát, hogy kiérdemeljük az Isten szeretetét. Nem azért szeret. És nagyon fontos üzenete Istennek, hogy ne engedjük, hogy gyötrődjünk azért, hogy újra és újra azt mondjuk, hogy nem érdemeljük meg az Isten szeretetőit. Igen, hajlamos az ember arra, hogy önmagát ostorozza, hogy mindenáron meg akarjon felelni azért, hogy Isten szeresse őt, vagy meg akarunk felelni azért, mert hogy a másik ember szeressen bennünket. Hiába igyekszünk, nem tudunk megfelelni. Ha ez a szeretet nem jön, akkor minden hiába. Márpedig Isten adja az ő szeretetét. Emlékezzünk csak arra, amikor a gazdag ifjú jön Jézushoz, és ugye azzal a kérdéssel foglalkozik, mert már mindene megvolt. És ugye elmondja azt is, hogy gyerekkorától kezdve betartja a törvényt, amennyire csak lehetséges. Mégis azzal a gondolattal gyötrődik, hogy nincsen biztos pont az életében. Lesz nekem örök életem? Tehát szeret-e engem Isten? Ez a kérdés foglalkoztatja, pedig mindene megvan ahhoz, hogy biztos pont legyen az életében. Ugye, amit mi elmondunk, hogy ha lenne lakásom, ha lenne ez, ha lenne az, ha az lenne, amaz lenne, na akkor boldog lennék, akkor biztos lennék, akkor nem lennének olyan kérdéseim, mint ahogy most vannak. Ő is így gondolkodott, de mégis azt érezte, hogy minden olyan bizonytalan körülötte. És az örök élettel kapcsolatban meg különösképpen. És Jézus azt mondja neki, hogy barátom, add el vagyonodat és kövess engem. Persze nagy kérdés ez, hogy miért mondja ezt, és a tanítványok is fölteszik a kérdést, hogy kicsoda üdvözülhet tehát, hogyha még ez sem, milyen nehezen megy be a gazdag ember az Isten országába. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy embereknél ez lehetetlen. De mi, kinél lehetséges? Annál az Istennél, aki alapja, kősziklája lehet az életünknek. Csak ő tudja ezt mi bennünk elvégezni. És ezt várja a gazdag ifjútól is, hogy bízzon ő benne. Hogy merje az életét letenni az ő kezébe. Ehhez kell eladni a vagyonát. Ugye az ember nem érti, hogy mi itt az összefüggés a kettő között. Hát épp ez jelentette számára, és mi is elmondjuk, hogy ezek a dolgok fontosak az életünkhöz, de akkor miért kell neki letenni ezeket? És miért kell aztán engedelmeskedni neki? Ugye az előbb felolvasott részben Mózes könyvében azt mondja, hogy ha én rám figyeltek, akkor a barmaitok is sokak lesznek, azt tapasztaljátok meg, hogy gondoskodok rólatok, gazdaggá teszlek, kiűzöm előletek a ellenséget. Hát akkor most már tényleg nem értem, összezavarodtam, mondhatjuk azt, most akkor miért kéri el azokat a dolgokat a gazdag ifjútól, amit aztán oda akar adni? Mert azt mondja, hogy én megadom nektek, a népének is ezt mondja, hogy azt a gazdagságot, azt a biztonságot megadom nektek, akkor miért veszi el? Azért, mert ő azt szeretné, hogyha nem ezekben a dolgokban bíznánk, hanem ő benne. Azt mondja az ige, hogy keressétek először Istennek országát, az ő igazságát, és a többi megadatik nektek. Tehát a sorrendben van itt probléma, tehát hogy ezekről le kell mondani, vagyis engedni kell az ő szavának. Engedni kell az ő parancsolatainak, az ő végzéseinek. Mert akkor lesz áldás az életemen. És ez nem azért van, mert ha engedek, akkor Isten jobbá teszi az életemet, és ha nem engedem, akkor pedig összekavarja a dolgokat, hanem arról szól ez az egész fejezet, vagy ez a rész, a felolvasott rész, hogy az Úr azt akarja, hogy hallgassunk az ő szavára, mert ha azt tesszük, amit ő mond, akkor sok olyan dologtól fogunk megszabadulni, sok olyan buktatót fogunk elkerülni, amit egyébként nem. Nagyon sokan félreértik Istennek ezen szavait, amikor azt mondják, hogy ha nem fogsz rám hallgatni, akkor majd ez lesz az életedben. Nem azért, mert Isten adja számunkra ezeket a dolgokat, és ez a büntetése, hogy ő esetleg rossz dolgokat hoz az én életemben, hanem a döntéseim miatt alakul ki majd, és lesz olyan az életem, amilyen. Amikor a tékozló fiú elmegy otthonról, és elkéri a vagyonát, és nem hallgat az apja szavára, nem azért kerül a disznók vájójáig, mert hát elhagyta az apát, és ezzel bünteti őt az apa, hanem azért kerül ilyen helyzetbe, mert nem figyelt az ő szavára, és olyan utakra indult el, amiből nem lesz áldás. De az apa annak ellenére ugyanúgy szereti őt, és visszavárja. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy hallgassunk az ő szavára, az ő tanácsaira, és akkor majd meglátod, hogy áldások lesznek az életedben, és megtapasztalod, hogy amit ki is mond Dávid, hogy fiatal is voltam, meg is rénettem, és nem láttam volna azt, hogy elhagyottál lett volna az igaz is, az ő magzatja kenyérkéregetővé. Ez azért van, mert hallgatunk az ő szavára, az egész életünket az ő akarata szerint építjük fel. És akkor abból mindig áldás származik. Ha pedig nem, akkor a mi cselekedeteinknek, a mi döntéseinknek a keserű kenyerét kell ennünk. És ezért mondja az Úr, hogy én nem akarom ezt a ti életetekben. Én nem akarom ezt látni. És itt Izrael népe számára, aki éppen most jött helyre, Isten most újította meg, azt mondja neki, hogy én közöttetek akarok élni. Én a ti Istenetek akarok lenni. Én azt szeretném, ha ti az én népem lennétek. Azért, hogy ne éljétek át újra azt a lelki halált. Ne éljétek át azt a sok-sok fájdalmat, amit eddig átéltetek. Azért, mert nem hallgattatok az én szavamra, mert jártatok a saját kívánságaitok szerint. Összekeveredtetek mindenféle néppel, és nem a népekkel van itt baj, hanem azokkal az eszmékkel, azokkal a tanácsokkal, amit ezek a Isten nélkül való emberek éltek, és ők pedig ennek is engedtek, és hagyták, hogy ők irányítsák őket, és ennek a nyomorúságát aztán ők tapasztalták meg. De az Úr a mi Istenünk akar lenni. Ő akar a mi életünknek a kősziklájává válni. Azért, hogy mindaz az áldás, amit Isten megígért nekünk, és amit itt ebben a fejezetben olvastunk, hogy az mind a miénk lehessen. Azok a dolgok, amire vágyunk, a biztonság, a családunk jóléte, a mindennapi kenyér, és mindaz, ami az életünknek a része, amely nélkül valóban keserűvé válik a szív. De Isten ezeket akarja adni nekünk úgy, hogy bízunk ő benne, hogy engedjük, hogy közöttünk lakozzon, engedjük, hogy életünk részévé váljon, hogy Istenünk legyen, és mi az ő népe legyünk, és hallgatva az ő szavára átéljük azt, hogy mindezekről gondoskodik az Úr. Tehát ez a mi életünknek az alapja. Az Isten szeretete, az Isten hűsége, az Isten kegyelme. És mi őbe levessük a mi reménységünket. Ma engem erre bíztat Isten. És erre bátorít, hogy fogadjam el az ő szeretetét, éljek ezzel a szeretettel, és emlékeztet engem is, a testvéreket is, arra, hogy ő ilyen Isten, aki Istenünk akar lenni, aki biztos pontot akar jelenteni ma is a mi számunkra, és ő az, akiben bízhatom, aki segítségemre van, és aki kiemel engem még a halálból is, és vezet engem az örökké valóságnak az útján. Adja az Úr, hogy ez a bizonyosság legyen az én szívemben is, a testvérek szívében is, mert Isten erre akar bennünket bátorítani a ma ígével. És lesz az én lakhelyem fölöttük, és lesznek nékem, leszek nékik Istenük, és ők lesznek nékem az én népem. Hát, hadd éljük át Istennek ezt az ígéretét. A mindennapokban is legyen ő a mi erős kősziklánk. Amen.